ismerünk-e olyan embert, aki könnyen szabadult? Vagy esetleg közületek bárki könnyen szabadult volna a függőségétől?
Hát, hogyha függőkről beszélsz, akkor én azt gondolom, hogy a függő az függő marad. Erről már sokszor beszéltünk, csak én úgy definiálom magam, hogy én függő vagyok, aki nem használ most már hosszú ideje semmiféle szert. Tehát, hogy se alkoholt, se klasszikus értelembe vett kábítószert, se nyugtatót, antidepresszánst.
Tehát azért néha megiszol egy pofasört, vagy ilyesmi.
Én gyakorlatilag most már majdnem 3 éve egy kortyot nem ittam. Tehát amikor így láttam, úgy tényleg teljesen, amikor elmentem rehabra 98 szeptemberében, ott voltam 27 hónapig terápián, és akkor utána körülbelül 1 évig egyáltalán nem ittam alkoholt, és utána szép lassan belecsúszogattam abba, egy 3 hónapos periódusom volt, amikor elkezdtem így sörözgetni, és szép lassan belecsúsztam, úgyhogy éreztem, hogy kiújul a függőségem, csak más formában. Tehát az, hogy miután függő vagyok, nekem ugyanúgy gáz az alkohol is, mint a klasszikus értelembe vett kábítószer.
Mondhatjuk azt, hogy te olyan személyiség vagy, aki hajlamosabb az átlagosnál különböző addikciók felé, tehát függőségek felé?
Igen, azért mondtam azt, hogy én függő vagyok. Tehát, hogy ez bele tud menni ezer más dologban. És ezért figyelnem kell bizonyos dolgokra, amit lehet, hogy más ember kényelmesen megtehet. Arra nekem vigyáznom kell.
Ugye különböző orvosok már a műsorban többször elmondták, hogy tulajdonképpen nem is az a legnagyobb feladat, amikor valaki például a kokaintba azért esetben a herointól akar megszabadulni 2-3-4 hét alatt. Ugye,
sőt, tehát
megtörténik nekem, maga az orvosi.
Nekem a klasszikus értelembe vett fizikai elvonásnak a legdurvább része az, amit úgy mindenki tudta, hogy hasmenés, hányinger, végtagfájdalmak, ilyen influenza-szerű dolgok, reszketés, hidegrázás, ezek a dolgok igazából 11-12 nap alatt lecsengtek. Utána még több hónapos periódus volt, hogy nem, vagy csak alig, vagy ilyen fél órákat aludtam. De hát igazából a neheze az nem is erről szól, hogy nem a fizikai függőségről, hanem a lelki függőségről, meg hogy azt, amit addig nem csináltam, azokat a dolgokat elkezdeni újra csinálni, tehát szembenézni magammal.
Anno egyszer pont a Csernusnak volt erről egy jó hasonlat, a szerintem jó hasonlat, hogy ő azt mondta, hogy tulajdonképpen a legnehezebb feladat, hogy miután ezen a pár hetes kurzuson túlestél, hogy újra megszokja a szemed a fényt.
Hát igen, ez egy nagyon szép gondolat. Tulajdonképpen 15 évig én azt lehet mondani, hogy aludtam, tehát ilyen ópiát mámorban gyakorlatilag tiszta pillanatom nem nagyon volt, sőt, igazából mondhatom, hogy nem, mert amit tisztán eltöltöttem, utólag visszagondolva, az se az volt, mert akkor is szerettem vagy nyugtatót, vagy speedet, vagy legalább piáltam. És ez alatt, az idő alatt én teljesen inaktív életet éltem. Illetve aktív voltam olyan értelemben, hogy azért meg kellett szerezni a cuccot, az nagyon sok időt meg energiát felemésztett, vagy azt, hogy amikor árultam, akkor az. Tehát, hogy egyáltalán ez azért egy drogos hétköznap is eléggé munkás hétköznap, de ugye a szónak a klasszikus értelmében, hogy más emberek elmennek dolgozni, olyan értelemben nyilvánvalóan nem. Tehát egy csomó dologban az én fejlődésem érettségi után megállt. Tehát amíg mások ezzel alatt elkezdenek tanulni, meg képezik magukat, meg jutnak előre a munkahelyükön, meg jönnek a párkapcsolatok, meg gyerek, meg minden, én ilyen szinten ugyanúgy megrekedtem az érettségi szinten.
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen azok, akik eljutnak addig a felismerésig, hogy ettől szabadulni kéne, mármint a függőségtől az adott, lett legyen az alkohol, heroin, vagy bármilyen más függőség, azok valahol kiválasztottak. Pontosan tegnap valamelyik adó adta a Spike Lee-nek a filmjét, nem tudom, ismeritek-e a
Jungle Láz. Én régen láttam a Jungle Láz, bár most nem néztem. Ja.
És ugye a Samuel L. Jackson játsza a főhősnek a testvérét, aki egyszerűen olyan szinten heroinista, hogy neki tulajdonképpen már annyi. Vagy itt van Zsolt, aki alkoholbeteg volt, ugye ott van a Las Vegas végállomás, hogy egy alkoholos példát vegyek szintén filmekből, akkor olyan szereplőket látunk, amikor annyi. Tehát már ebből nem is akar kilépni, esély sincsen arra, hogy valahonnan beszűrődjön egy kis fény. Ezt hogy látjátok? Vagy ismertek-e ilyen eseteket, amikor tényleg be kellett látni, hogy az illető reménytelen, vagy mindig van egy kis remény?
De akarsz vele lenni, László?
Jó, most itt kell, hogy Zsolt vagyok, alkoholista, felépülő alkoholista. Hát azt gondolom, hogy remény mindig van, mert ha azt feladja az ember, akkor meghal. És mindenkinek el kell jutni nagyon mélyre ahhoz, hogy elkezdődhessen ez a bizonyos felépülés. Keményebb drog esetében nagyon nagy a mélypont, nagyon mélyen van a gödörfeneke, és nagyon nagy a koppanás, de hát még az olyan kevésbé látványos drog esetében, mint a cigaretta, amivel szintén volt módom megküzdeni a közelmúltban, hát hihetetlen nehéz mondjuk így búcsút mondani. És nem is a búcsú mondásnak az aktusa a nehéz, hanem ami utána van. Tehát visszautalnék arra a kérdésre, ami pár perce korábban hangzott el, hogy mivel tölti be az ember azt az űrt, ami marad a szer után, mert hogy ez a józanságnak az egyik alapvető nagy kérdése, hogy azt az űrt, vagy azt a hiátust, amit hagy maga után az alkohol, vagy a drog, vagy a cigi, ezt mivel próbáljuk pótolni, és hogyha Bajzi azt mondta, hogy ő addiktív szenvedélybeteg alkat, akkor nekem is ugyanezt kell mondanom magamról. Tehát velem az történt, hogy letéve különböző szereket, előkerültek az életemben más olyan viselkedésmódok, vagy szubstanciák, ahogy az angol mondja, amik szintén függésre csábítanak. Legyen ez az evés, vagy az internet, vagy akár a szaunázás, vagy akár a pornográfia. Tehát egy csomó olyan dolog, amivel mondjuk így nagyon nehéz nekem egészséges viszonyban lennem, mint szenvedélybetegnek, mint függőnek.
Na de ilyen szempontból tulajdonképpen bármi lehet egy szintén függőséget okozó, ami belép a helyére. Mondjuk éjjel-nappal olvasok.
Így van. Az addiktológiai szakma mai felfogása szerint a függést okozó anyagok vagy viselkedésmódok köre lényegesen szélesebb, mint amiről általában beszélni szoktunk. Ugye itt le szoktunk ragadni az alkoholnál, vagy a drognál, mint a nagyon látványos és jól vizualizálható dolgoknál. Ugyan
már megjelent a játékszenvedély, így a szexszenvedély.
Játék, szexfüggés, de mondjuk kevésbé tárgyalt, de hasonlóan súlyos problémája ennek a mai posztmodern társadalomnak a kényszeres vásárlás, amiről nem nagyon szoktunk beszélni. Ha megnézel egy hipermarketbe, vagy egy ilyen plázába, akkor látod azokat az embereket, akik eszelős tekintettel rólják a boltokat, és kényszeresen költekeznek. És ezzel nem nagyon szoktak foglalkozni. Én látok embereket,
de a plázánk tulajdonosai foglalkoznak, hogyne, mert ők úgy helyezik el az árukat, hogy pontosan számolnak ezen a rétengen.
Igen, csak ők a másik oldalán állnak ennek a borikának.
Igen, ők a dillerek.
Vagy még egy példa, hogy ne menjünk messzire. Én azt is látom, hogy nagyon sok ember kényszeresen mobiltelefonál. Ha kell, ha nem. Ész nélkül. És gyakorlatilag nem tud meglenni a telefonja nélkül. Tehát a függőséget olyan értelemben szokták mondani, hogy amikor valamilyen viselkedésmód vagy szer elkezd téged használni, ahelyett, hogy te használnád őt. Amikor már problematikus a viszonyod valamihez.
Na most akkor a te esetedben hogyan sikerült ezeket a kihívásokat legyőzni?
Dolgozom rajtuk. Én nem mondtam, hogy legyőztem őket. Erről szól az életem sok egyéb mellett. Na,
a Bajzi ugye erőteljesen belevetette magát az ezzel kapcsolatos munkába, tehát fölvilágosítás, különböző szervezetek, különböző civil szervezetek, ezzel foglalkozik. Van, aki más a sportba menekül. Aha. Megint más azt mondja, hogy itt az ideje, hogy egy igazi emberi kapcsolatot kiépítsek magam körül. Tehát általában ilyesmik merülnek föl, amikor olyan emberekkel beszélek, vagy beszélünk, akiknek azért már valamennyire sikerült túljutni ezen.
Ez tőlem sincs távol. Én azt a megoldást választottam, hogy én tanulom a segítői szakmát. Tehát én most állok végzés előtt a SOTÉ-n, addiktológiai konzultánsként, mi azt jelenti, hogy én megtanultam, vagy tanulom a szenvedélybetegségnek az elméletét, gyakorlatát, és hát szenvedélybetegekkel foglalkozom ez a szakmám.
Ez egy 2 éves posztgraduális képzés, ami már diplomához kötött.
Így van, így van. Tehát én is életforma szinten foglalkozom a szenvedélybetegségekkel. Egyrészt karbantartom saját józanságomat, mert csak abból tudok adni, ami nekem megvan. Másrészt azzal próbálom továbbadni a nekem adott ajándékot, ezt a józanságot, hogy segítek másoknak.
Mind a ketten, ahogy beszéltetek, egy pillanatra megragadott az, hogy azért bennetek van egy kis félelem, hogy júj csak, nehogy nem, vagy ilyesmi már nincsen?
Úgy nézek enki.
Nem nézem úgy ki. Hát,
félelem? Nem, én azt gondolom, hogy nem érem félelembe a napjaimat. De
nem, félreértesz, nem így értem, hanem hogy ott a lelkednek a mélyén egy kis zugban van egy kis félelem, hogy azért óvatosan, hogy nehogy. Például amikor meséltél az előbb a sörfogyasztásról.
De figyelj, ez nem félelem. Tehát én így tudom, hogy körülbelül mik azok, amik az én kereteimben nem férnek bele, és azokhoz ahhoz én ragaszkodom, de az nem azt jelenti, hogy én félnék. Szerintem pont az a tudat, hogy így,
attól, hogy
pont az a tudat, hogy körülbelül tudom, hogy mi van velem, ez engem inkább bizonyos fokig megerősít abba, hogy mit csináljak, vagy hogy kell csinálnom.
Én úgy fogalmaznék, hogy abban a közösségben, ahol én húzanodom, ez a névtelen alkoholisták közösséget, azt szokták mondani, hogy a pohár az ugyanúgy 60 centire van mindenkitől ma is. A kérdés az, hogy megfogja-e vagy sem. Na most nekem azon kell dolgoznom, hogy ne fogjam meg azt a bizonyos poharat a mai napon. De nekem nem szabad elfeledkeznem arról, hogy nekem problémás a viszonyom. Nem, hogy egy, de többszerhez is. Viszont tudnom kell azt, és minden nap tudatosítanom kell magamban, hogy szenvedélybeteg vagyok, és minden nap meg kell hoznom egy döntést. Arra nézve, hogy használok, fogyasztok vagy sem. Tehát jó esetben ez nem egy félelem, hanem egyfajta nagyon tudatos, éber létezés.
Na most, hogyha az életetekben egy krízishelyzet bekövetkezik, valami közeli szeretetnek az elvesztése, vagy akár munkahely, vagy tehát egyéb komoly csapások, akkor ugye nálatok nyilvánvalóan nagyobb az esélye annak, hogy az alkoholizmus vagy a drogfogyasztás az újra megjelenik.
Így van.
Ez ellen hogyan lehet?
A személyiségfejlesztéssel, építkezéssel és közösségi léttel lehet küzdeni az ellen, bármilyen furcsán hangzik. Nekem azt kell megtanulnom, hogy egy adott helyzetben, amikor feszültség, válság vagy krízis van az életemben, akkor ne reflexzerűen reagálva nyúljak rá az adott szerre, hanem keressek alternatív megoldásokat. Ne azt a megoldást alkalmazzam, amit 20 éven át alkalmaztam, hogy örömre, bánatra, kudarcra, dicséretre, gyászesetre, gyerekszületésre, mindenre berúgtunk. Mert hogy az gyakorlatilag beépült az én viselkedés és működésmódomba. Most nagyon nehéz helyzeteket kell megtanulnom józanul átélni. Nekem eddig ez 4 éve, 3 hónap és 2 napja sikerült. Azt gondolom, hogy azon dolgozom, hogy a továbbiakban is sikerüljön, de ezt nem lehet abbahagyni, ezt a munkát, ez a titka. Tehát ez egy életfogytig tartó program. Ez a rossz hír.
Akkor az is benne van ebben, hogy tulajdonképpen neked az nagyjából az életed végéig kimarad, hogy egy jó vasárnapi ebédhez egy ételtől függően egy pohár vörös, vagy egy pohár fehér bort megigyál.
Így van, ez kimarad.
De én azt gondolom, a Zsolt ivott már annyit, hogy az sokszorosát, mint amennyit így.
Jó, de hát nyilvánvaló más az a fajta alkohol használat, és más ez. Csak ebben arra akartam utalni, hogy ha valaki ebbe a játékba mélyre megy, akkor tulajdonképpen ezt a későbbiekben ezt kihúzza.
Hát, ragaszkodunk a játék kifejezéshez, bár én nem szívesen. Ez egy halálos játék.
Halálos játék.
Azt szokták mondani ilyen analógiaként, hogy egy cukorbetegnek sem kell különösebben elmagyarázni, hogy miért kell inzulinozni a magát élete végéig. Az én inzulinom vagy gyógyszerem az az, hogy nem nyúlok hozzá a cucchoz. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy egy közösségi forma segítségével megtanulom, hogy hogyan lehet nem hozzányúlni. Ha valaki allergiás, teszem azt az eperre, vagy bármire, az elkezdi kerülni ezt a dolgot. Ha alkalmazok ezt az analógiát, akkor rögtön kiderül, hogy az alkoholbetegség, mert ez nagyon fontos, hogy nem hangzott el, hogy itt egy betegségről van szó, az nem jellemgyengeség vagy akaratgyengeség, hanem ez egy allergiás szenvedélybetegség, ami azt jelenti, hogy az én szervezetem, ha alkoholval találkozik, akkor ott kiszámíthatatlan reakciók következnek be. Én úgy tudom ezt a betegséget tünetmentesen tartani, hogy nem nyúlok hozzá az alkoholhoz. Ez ilyen egyszerű, elmondva legalábbis.
Ugye arról beszélünk, hogy leszokás, illetve annak a gyötrelmei, fájdalmai. Nyilvánvaló, hogyha erről beszélünk, akkor az egyik legfontosabb közeg, amiről beszélünk kell, az a család, illetve a közvetlen, közeli, hozzátartozó jó barátoknak a köre. Egyfelől akkor, amikor még benne volt az ember a krízisben, egyfelől, másfelől pedig akkor, amikor már kifelé jön az illető a válsághelyzetből. Hogyan változik egyfelől a családtagok, barátok hozzátok való viszonya, illetve fordítva, tehát a ti viszonyatok hozzájuk?
Azt nézem, hogy nagyon kevés idő van itt a hírekig, hogy ebbe belefogjak, de hát annyit mindenképp el kell mondani, hogy a család és a szenvedélybeteg viszonya az egy nagyon furcsa, problematikus viszony. Ezt rendszer szemléleti megközelítésben úgy szokták mondani, hogy ahol szenvedélybeteg van a családban, ott az egész családi rendszer az beteg. Tehát ez nem arról szól, hogy a szenvedélybetegnek a személyes problémája az izoláltan, elkülönülten működik a családtól, hanem ott egy beteg rendszer működik együtt, a maga szenvedélybeteg játszmájában. Na most, hogyha a szenvedélybeteg elkezd józanodni és kilép abból a játszmából, ami egy bejáratott játszma, ugye vegyük a klasszikust, a apuci iszik, anyuci üldözi, vagy időnként megmenti, vagy időnként fedezi a munkahelyén, vagy időnként falaz neki a család előtt, amikor nagy ünnepségek előtt apuci briketrészegre issza magát, tehát részese a sónak, hogy úgy mondjam, a feleség is, ez persze lehet fordított felállásban is. Ez a rendszer addig működik, amíg benne van a szer a képletben. Amikor a szer kikerül a képletből, akkor a szenvedélybeteg jó esetben elkezd változni. Elkezd másképpen reagálni, másképpen működni, és ehhez a változási folyamathoz fel kell zárkózni a környezetének is, ami egy plusz nehézség és tehertétel, mert a környezet ugye azt várta x évig, hogy hát, ha egyszer végre abba hagyja az ivást vagy a drogozást. Most abba hagyta az ivást vagy a drogozást, és ott állnak, és nem tudnak mit kezdeni egymással. Nagyon sok esetben előfordul, hogy kijózanodik a férj vagy a feleség, vagy leteszi a cuccot a fiatal, és felbomlik a kapcsolata, mert egész egyszerűen kiderül, hogy a szerhasználat tartotta össze a családi rendszert. Erről tudnék bővebben mesélni, egyrészt kliens tapasztalatból, másrészt saját életből is. Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb része az egész történetnek, hogy hogyan alakul az ember élete azután, hogy leszokott. Mert arról nagyon sok könyv, meg film, meg egyéb beszámoló van, hogy milyen az, amikor valaki iszik vagy cuccozik. Arról sokkal kevesebb van, hogy oké, de hogyan éli meg a józan napjait? Mi lesz egy úgynevezett ex-szenvedélybeteggel? Mert hogy ez a nagy kaland.